Az egészségkód állandó vendége Kovács Róbert, a Szemmelveszélyetem prémium üzletág vezetője, akit ezúton üdvözlök. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Folytatjuk a közszolgálatot. Ma az első körben a ketogén diétáról lesz szó, illetve az időszakos böjt és a ketogén diéta a daganatokra gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni. Első kérdésem hozzád, na mi lesz az?
Hogy én csináltam-e már ketogén diétát?
Vagy bármilyen diétához van-e közöd?
Ketogén diétát nem, de időnként, amikor úgy érzem, hogy kicsit nehezebben tudom az akkujmat begombolni, akkor...
Azonnal én egyszerűen
böjtölni szoktam, én roppant egyszerű módon, tehát minimalizálom a táplálék vagy kalória bevitelt.
És ez működik nálad?
Nálam tökéletesen működik, nyilván kopog a szemem az éhségtől, de nálam ez így, ez az két a megoldás tud működni, de majd ezt megkérdezzük a szakembertől,
hogy ez jól van így.
Jó megoldása.
Oké, a szakemberünk dr. Mennyhárt Otília, a Szemmelveszélyetem bioinformatikai tanszék adjunktusa.
Jó napot kívánok, Mennyhárt Otília, és köszöntöm a hallgatókat.
Nos, első körben talán ön is végighallgatta ezt a kis lamentálást, a Robival lefolytattunk. Helyese az, hogyha valaki észreveszi magán, hogy valami nem jó, nem vagyok jól a bőrömben, és elkezd azonnal kampányszerűen böjtölni. Még mielőtt belemegyünk ebbe a kutatásba, amit elvégeztek, ezt az egy kérdést kérem válaszolja meg.
Természetesen a böjt az mindig nagyon jó dolog, amit magunkkal tehetünk.
Na ugye.
Jó, nem mondtam semmit.
Igen, viszont itt is fontos a fokozatosság. Tehát nem érdemes úgy elkezdeni böjtölni, hogy akkor beleugrunk, és semmit nem fogyasztunk, hanem az első nap egy kicsit csökkentjük az adagunkat, a második nap megint egy kicsit, és akkor harmadik naptól böjtölünk, és amikor befejezzük a böjtöt, szintén nagyon fontos, hogy fokozatosan állunk vissza.
A ketogén diéta az is egy diéta, de ugye itt arról van szó, hogy csak húst fogyaszt az, aki ezt a diétát alkalmazza. Nevezhető ez diétának, vagy csak egy másfajta étrend? Mert ketogén diétaként híresült el.
Igen, ketogén diétaként híresült el, viszont nem hús alapú, hanem zsíraték alapú ketogén diéta. Tehát úgy néz ki a klasszikus ketogén diéta összetétele, hogy 90% a zsíradék, 2% a szénhidrát, és kb. 8% a protein, vagyis fehérje. De természetesen ettől vannak eltérések. Vannak most már modifikált ketogén diéták, amikor bevonják a közepes szénláncú zsírsavakat is, például a pálmaolajat, vagy a kókuszsírt, amik ugye mostanában nagyon népszerűek, vagy vannak paleolit diéták, amik szintén a ketogén diéták közé tartoznak, vagy tartozhatnak, vagy az Atkins diéta, amit Amerikában már az 1970-es évek óta előszeretettel alkalmaznak a hollywoodi sztárok. Tehát nagyon sokfajta ketogén diéta van, és ennek az a lényege, hogy a szénhidrátot csak nem teljesen megvonjuk a szervezettől, aminek következtében a szervezet ketózisba kerül, és keton testekeznek kell termelődni, és ebből fogja nyerni a szervezet az energiát.
Milyen életmód mellett alkalmazható a ketogén diéta? Szóval el tudom képzelni azt, hogy az, aki sportol, az arra másképpen fog hatni, mint az, aki csak nagyon ritkán vagy egyáltalán nem sportol.
Hát ismerek olyat, aki van a személyes ismeretségi körömben, aki már évek óta a ketogén diétát alkalmaz, és köszöni szépen, jól van.
Sportol?
Nem tudom. Uh-huh. De hosszú távon is lehet végezni, viszont nagyon kell figyelni a hiánybetegségekre, mert a klasszikus ketogén diéta esetében magnézium vagy C-vitamin hiány is kialakulhat. Tehát senkinek nem javaslom az ilyen drasztikus diétát nagyon hosszú távon, orvosi felügyelet vagy dietetikus felügyelete nélkül.
Kinek nem ajánlott a ketogén diéta?
Kinek nem ajánlott? Hát...
Mert hogy mindenki mindenféle diétával próbálkozik, egészen extrém marhaságokig bezárólag, hogy savanyú káposztát eszünk, meg répát eszünk hetekig, de biztos van olyan, aki...
Ráállna a mérlegre.
De biztos van olyan, akinek a ketogén diéta sem segít, vagy nem tökéletes, vagy nem optimális.
Uh-huh. És most egészséges emberekre gondolunk, ugye?
Legyen ez a kiinduló pont.
Aztán majd rajta lassan rá is térhetünk a beszélgetés valódi témájára.
Hát természetesen vannak olyan anyagcsere problémák, amikor a ketogén diéta lehet, hogy nagyon megterhelő a vessék vagy egyéb szervek számára.
Oké, na akkor térjünk rá erre a kutatásra, ami a Szemmelweis Egyetemnek a honlapján lett publikálva néhány héttel ezelőtt, ami tulajdonképpen a ketogén diéta és és az esetleges időszakos bőjtnek a daganatokra gyakorolt hatását összegezte. Megpróbálja ezt nekünk és a hallgatóknak összefoglalni egy picit, hogy mire is célzott ez a kutatás?
Ez egy összefoglaló tanulmány, ami a BBA Revision Cancer című nagyon elismert szakmai labban jelent meg márciusban, és ebben összefésültük az eddigi eredményeket, amit a diétákról, illetve a daganatos megbetegedésekről tudni lehet. És az derült ki, hogy állatkísérletekben, illetve sejtkultúrás kísérletekben nagyon ígéretesnek tűnik a ketogén diéta a rákos sejtek visszaszorítására. Illetve a kemoterápia mellékhatásainak a csökkentésére. De itt szeretném újra kiemelni, hogy ezek előtanulmányok, tehát preklinikai vizsgálatok, és igazából most indulnak be, most lendülnek be a humán klinikai vizsgálatok. Tehát majd csak évek múlva leszünk arra alkalmasok, hogy ajánlásokat adjunk a betegeknek, amikor már feldolgozták ezeket a humán klinikai vizsgálatokat. De az állatkísérletek nagyon ígéretesek.
Megtenni, hogy röviden összefoglalja ennek a tanulmánynak a lényegét, hogy hogyan függ össze a daganatokra gyakorolt pozitív hatása az ilyen típusú diétának?
Nagyon ismert tény, hogy a tumorsejtek átalakítják a metabolizmusokat az egészséges sejtekhez képest, és sokszor függőség alakul ki, tehát gyakran glükózfüggőek, de lehetnek aminosav függőek, vagy zsírsav függőek. Ez azt jelenti, hogy ha ez a tápanyag megtalálható a szervezetben, akkor ez előrehajtja a tumornak a növekedését. És a diétáknak az a lényege, hogy az egészséges sejtek, illetve a tumoros sejtek egészen másképp fognak reagálni egy tápanyag megvonásra.
Különböző típusú daganatoknál a szervezet a egyik típusú daganatnál a glükózból, a másiknál pedig a fruktózból táplálkozik és növekszik, ezt jól értjük?
Igen, teljesen jól értjük, és ez függhet a tumornak a altípusától, ugye tudjuk, hogy például az emlőtumor esetében is már 4 altípusról beszélünk, ami mindegyik más terápiás megközelítést igényel. Függ attól, hogy milyen szövetben alakul ki, milyen molekuláris jelenátviteli útvonalak vannak, milyen mutációk abban a tumorban. Tehát nagyon sok dolog határozza meg, hogy milyen függőséget fog mutatni az a bizonyos tumor.
Ezt lehet egyébként standardizálni, hogy melyik daganattípusnak mire van szüksége, ez nem lehet egyénfüggő is akár? Tehát, hogy egy 60 kilós emberben egy bizonyos típusú daganat mást igényel, mint ugyanaz a daganat egy 120 kilós emberben, vagy ez, és akár ez az életmódtól is függhet, szóval lehet ezt standardizálni?
Ez lesz a cél majd szerintem a következő évtizedben, de attól még nagyon távol vagyunk, tehát úgy tudom elképzelni, hogy majd személyre szabott táplálkozási tanácsadás fog folyni az onkológusok és a dietetikusok részéről, de mondom, ez még nagyon csillagászati távlatokban van.
Általában megkérdezzük mostanában, mert felmerül magától is, hogy az AI, tehát a mesterséges intelligencia alkalmazható-e például egy ilyen kutatás elvégzésénél, és hogy az eredmény felhasználásánál. Szóval ez megint csak egy olyan dolog, hogy a rákkutatásban ma egyre többet hallunk arról, hogy alkalmazzák az AI-t. Itt is van erre esély, vagy látnak erre esélyt a jövőben?
Hát én konkrét esélyt még nem látok, ugye az AI-t elsősorban a képalkotó diagnosztikában alkalmazzák, például, hogy el tudják különíteni a tumoros, illetve az egészséges szöveteket egymástól, illetve az AI alapú neurális hálók most már használhatók olyan dolgokra is, hogy hatalmas nagy adatokat lehet bányászni, és akkor a kimenettel összefüggő, például génexpressziós adatokat lehet vizsgálni velük. Nem tudom még elképzelni, hogy tudjuk majd ezt beilleszteni a metabolizmus, illetve a daganatok viselkedésének a vizsgálatába, de természetesen minden elképzelhető.
Visszatérve egy picit a témára, a különböző típusú daganatoknál, ahogy az előbb említettük, más típusú energiaforrásra van szüksége a szervezetnek. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen típusú ketogén diétáknál is célzottan mehet az adott daganatra az adott típusú terápia és az adott típusú diéta összeállítása?
Igen, ez egy remek kérdés, és a válaszom az, hogy igen, itt is célzottan kell, mert a preklinikai vizsgálatokból már kiderült, hogy vannak olyan altípusok, például, hogyha valakinek, tehát az egér vizsgálatokból derült ki, hogy triple negatív emlőkarcinomában, hogyha van egy MYC gén mutáció, abban az esetben egy ketogén diéta előre tudja hajtani a daganatnak a növekedését. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen altípusról és abban milyen mutációkról van szó. Tehát igen, személyre szabottan fog kelleni ezt is majd ajánlani.
Visszatérek a beszélgetésünk elejére a diétákra, illetve a diéta típusokra. Milyen diétákat lehet alkalmazni ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket, és ez életkortól függhet-e, hogy milyen diétát alkalmazunk?
Van egy nagyon jó módszer, ez a csökkentsük le a táplálkozási mennyiséget, vagy a tápanyag mennyiséget 25%-kal, tehát rakjunk ki magunknak annyit a tányérra, amennyit szoktunk, és a negyedét rakjuk vissza. És miért mondom ezt? Volt egy hosszú távú klinikai vizsgálat, ahol a kísérleti alanyok 2 éven keresztül csökkentették a bevitt táplálék mennyiséget 25%-kal, majd 10 éven keresztül vizsgálták ezeket az alanyokat, és kiderült, hogy ez alatt a 10 év alatt például az érés szívrendszeri, szív- és érrendszeri megbetegedések aránya 30%-kal csökkent. Emellett javult a vérnyomás, tehát csökkent a vérnyomás, csökkent az inzulinrezisztencia, jobbak voltak a májfunkciók, megerősödött az immunrendszer, csökkentek a gyulladásos markerek, tehát az egész szervezetre nagyon jótékony hatással volt ez a minimális kalória csökkentés, anélkül, hogy a tápanyag összetételt csökkentették volna.
Beszéljünk egy picit az onkológiai ajánlásokról, amikre ugye ez a kutatás is valószínűleg ki fog majd a végén térni. Milyen esetekben várhatóak majd onkológiai ajánlások? Vagy van-e olyan, amikor nem lehet ajánlást tenni előreláthatólag?
Hát jelenleg semmiféleképpen nem tudunk ajánlást tenni, mivel a klinikai vizsgálatok nagy része most folyik. Előreláthatóan egy klinikai vizsgálat 4-5 évig is eltart, és még tovább, hogyha az eredményeket publikálják. Tehát azt mondom, hogy majd a következő, elkövetkezendő 10 évben talán valamikor alakulnak ki ajánlások ezzel kapcsolatban. Amiket aktívan kutatnak, azok elsősorban az emlőkarcinómák, illetve a bizonyos agydaganatok, és nem csak a ketogén diétát, hanem a különböző kalória megvonásokat is vizsgálják, és azt is vizsgálják, hogy ha kemoterápiát kap a páciens, akkor a mellékhatások hogy változnak a diéta tekintetében.
A beszélgetés elején szóba került itt a ketogén diéta mellett a bőjt. Tudományosan hogy lehet azt megfogalmazni, hogy mit nevezünk bőjtnek, milyen nagyságrendű kalória megvonást vagy energia megvonást a szervezettől, és mit is jelent a bőjt valójában? Most nyilván nem vallási értelemben gondolok rá, hanem kutató szemszögéből.
Ugyanígy, majd lesz nekem is egy kérésem, csak ne felejtsem el, kérlek, mert emlékeztes rá, Robi.
Viktor, ne felejtsd el.
Kösz. Bocsánat. Igen.
Hát a bőjt az nagyon sokrétű lehet, és beszélhetünk lébőjtkúráról, amikor valaki csak folyadékot visz be a szervezetébe, az lehet ugye víz, vagy tea, gyógytea, vagy zöldséglé, de beszélhetünk olyan bőjtről is, amit úgy neveznek az amerikai szaknyelvben, hogy fasting mimicking diet, ez a bőjtöt imitáló táplálkozás, amikor tulajdonképpen ugyanabban a fiziológiás állapotban hozzák a szervezetet, mintha teljes bőjtöt tartanánk, de mégsem kell teljes mértékben éhezni. Ez azt jelenti, hogy napi 500-800 kalóriányi tápanyagot be lehet vinni, zöldségleves, zöldséglé és olajos magvak formájában.
Akkor jöhet a kérdés?
Nem, várjunk még, nekem ide lenne.
Csak
hogy ilyenkor egy picit becsapjuk a szervezetet valamivel, hogy úgy érzi, hogy viszünk be, de mégse viszünk be? Vagy hogy működik ez valójában?
Igen, tulajdonképpen. Nehéz ezt a kérdést megválaszolni. Igen. Hát viszünk is be, meg nem is, egy kicsit, mint a Mátyás király mesébe.
Épp annyit viszünk be, amennyit nagyon muszáj.
Igen, annyit viszünk be, amennyi nagyon muszáj, nem érzi annyira diszkomfortosnak az egész bőjtöt, aki végzi, mégis fiziológiásan el tudja érni majdnem ugyanazt az állapotot, mint hogyha teljes bőjtöt tartana.
Na, akkor most hazabeszélek egy picit. Jó, jön a kérdés, amit az előbb már felszerettem volna tenni. Szóval az alacsony testsúlyú emberek hogyan alkalmazhatják a bőjtöt? Én mindig irigykedve néztem azokat a barátaimat, akik ezt a 40 napig tudták tartani és csinálták. Nem feltétlen vallásiokból, egész egyszerűen csak meg ki akarták próbálni, és aztán évről évre ezt csinálták. Én nem tudtam sose csinálni, és nem tudom, hogy ez azért volt-e, mert nem voltam elég elhivatott, vagy egész egyszerűen szervezetem tudta, hogy mire nincs szüksége, és mire van.
Uh-huh.
Szóval a kérdés az, hogy az alacsony testű emberek alkalmazhatják-e a böjtöt, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Természetesen, hogyha nincsen egészségügyi problémájuk, és nem cukorbetegek, akkor szerintem bárki alkalmazhatja a böjtöt, még az alacsony testsúlyú emberek is, mert a böjt nem csak arról szól, hogy zsírt vesztünk, meg kalóriát vesztünk, hanem elindulhat egy olyan folyamat, amit autofágiának neveznek, amikor a szervezet földolgozza azokat a sejtalkotókat, vagy sejteket, amik mondjuk elromlottak időközben. Tehát ez egy ilyen szervezet megújító folyamat is egyben, és ahhoz, hogy ez az autofágia igazán beinduljon, általában 4 napra van szükség. Hmm. Úgyhogy...
Mármi 4 napos böjt?
4 napos böjtre, igen, és akkor beindul a ketontestek termelése, és a szervezet földolgozza a felesleges, illetve elromlott fehérjéket. Hmm.
És utána folytatható, vagy van értelme, akkor folytatni még napokig, hetekig, vagy tulajdonképpen ilyenkor már beáll a folyamat valahová?
Én azt tudom mondani, ahhoz, hogy az autofágia elinduljon, ahhoz legalább az a 3-4 nap kell, hogy ki meddig folytatja, az attól is függ, hogy éppen milyen állapotban van. Nehéz erre választ adni, hogy meddig érdemes ezt folytatni.
Meg egy kicsit mentálisan is rendbe kell ehhez lenni, mert amikor ember ilyenbe belekezd, akkor nagyon sokszor ez téríti el tulajdonképpen a céltól.
Igen. Hogy hát ugye mondom, első ütés a rugás, hogyha bemegy egy helyre. Tehát, hogyha nem eszel eleget, akkor ideges leszel.
Hát meg az érségérzet, meg a sok minden egyéb, és akkor egyszer csak jön valami challenge, és szembe jön a benzinkúton a marcipános szelet, és akkor ott véget ért a kihívás. Na, de térjünk vissza a tudományhoz. Mikorra lehet ebből az egészből egy komoly tudományos eredmény? Mennyi ideig tartanak ilyenkor a klinikai vizsgálatok?
Hát minimum 4-5 év, amíg ugye a pácienseket, a megfelelő pácienst rekrutálni tudják, és ezt követi még maga a vizsgálatnak az elemzése, tehát azt mondom, hogy 10 év múlva várható majd ebből konkrét eredmény.
Ön mióta foglalkozik ezzel a témával?
Én csak néhány éve foglalkozom, mi is végzünk sejtkultúrás kísérleteket, ahol a rákos, illetve egészséges sejteket éheztetni próbáljuk, és vizsgálgatjuk a génexpresszió szinteket, de nagyon gyerekcipőbe jár még a kutatásunk, úgyhogy igen, van még hova fejlődünk.
Akkor mikor hívjuk az eredménnyel kapcsolatban? 10 év múlva?
Hát remélem, hogy hamarabb is lesznek eredményeink.
Mi szoktunk ilyen ígéretet tenni időnként, hogy akkor majd újra csörgünk.
Néha felelőtlenül, de...
Ekkor meg akkor, de általában be szoktuk tartani.
Igen. Nagyon köszönjük.
Próbáljuk meg fél időnél is.
Jó. Okay, térjünk le vissza. Tehát a ketogén diétákról volt szó, és az időszakos böjt daganatokra gyakorolt hatásáról. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Dr. Mennyhárt Otiliával, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai tanszék adjunktusával beszélgettünk. Pár perc múlva folytatjuk az egészségkódot.